Reggeli személy.
Kardos József kulturális menedzser, a Fidesz korábbi programigazgatója.
Sziget.
A Sziget korábbi programigazgatója, és a Fidesz egyik alapítója. Köszönöm szépen a javítást. A mai vendégünk, vele mindjárt megbeszéljük a legfontosabb dolgokat, és csak azt úgy elmondom kezdcsinálónak, hogy mikor tavaly februárban beszélgettünk, az szinte az egyik legnézettebb YouTube videónk lett. 340 ezeren nézték meg legalább a YouTube-on a múltkori beszélgetésünket, és ahhoz, hogy azért ilyenek készüljenek, az is kell, hogy legyen pénzünk legyártatni, megcsináltatni ezeket. Szóval most folyik a Klubrádió gyűjtési hete, és arra kérjük mindazokat, akik megtehetik, fontosnak tartják, hogy támogassák a Klubrádiót, a klubradio.hu internetes oldalon minden fontos információt megtalálnak ezzel kapcsolatban. És még egy szolgálati közlemény, hogy lehet, hogy tegeződni fogunk, mert nem olyan rég még egy iskolába jártunk, és most az olyan nehéz lenne.
Nem olyan rég, igen.
Igen. Szóval, hogy a Fidesz egyik alapítója, most az ilyen szempontból szinte mindegy is, hogy hogyan kerültél bele ebbe a társaságba, hogy ha most visszagondolsz azokra a kezdett időkre, amik persze tényleg a történelem előtt voltak, hogy úgy innen visszagondolom, mert akkor nyilván nem látszott, hogy hová fog ez az egész fajulni, hogy azok az emberek, akik ma azt csinálják, amit csinálnak, vagy akár csírájába, vagy valamiben benne volt ez a egy kis diktátorságra való hajlam.
Először is üdvözlöm én is a hallgatókat, jó reggelt kívánok, Kardos József vagyok. Hát nem, nyilván nem, mert hogyha látszott volna, vagy lehetett volna tudni, akkor én sem adtam volna nevemet hozzá, vagy nem csatlakoztam volna hozzá. Nyilván fiatalként, tehát akkor amikor ez az alakuló, a Fidesz alakulása volt, akkor én ugye 20, hány éves is voltam? 24. 5, igen. Úgyhogy nyilván fiatalként, optimistán tekintve a világra, a jövőre, naivitásommal együtt én hittem abban, őszintén hittem abban, hogy Magyarországot meg lehet változtatni, a rendszert meg lehet változtatni, és egy demokratikus, pluráris demokráciát ki lehet építeni ebben az országban. Erre vágytunk mindannyian, és ezért küzdöttünk. És nem is értem, hogy fajulhatott el ide a dolog, vagy hogy hát nyilván az ember az elmúlt évtizedeket végignézve és végigelemezve látja az okokat, meg a fejlődés történetét ennek a pártnak, de akkor, amikor ez indult, vagy amikor ez alakult, akkor egy őszinte demokráciában hívő fiatal társaság kezdeményezéséről volt szó.
Az nem szokott néha eszedbe jutni, hogyha kevésbé vagy finnyás, akkor ma lehetnél milliárdos, vagy lehetnél miniszter, vagy házelnök, vagy mit tudom, esetleg lehetnél egyszerre miniszter és milliárdos is.
Sosem volt olyan ambícióm, hogy én politikus legyek, vagy politikával életvitelszerűen foglalkozzak, tehát hogy nem ez volt a vágyam. A politika érdekel, tehát a mai napig is követem a híreket nyilván, megvan mindenről a véleményem, elmegyek 4 évente szavazni, hiszen az fontosnak érzem, hogy az ember kifejezze a véleményét a szavazó fülkékben, de nem volt ilyen ambícióm, hogy én politikai pályára kerüljek. Ugyan dolgoztam politikus mellett, dolgoztam a Fehérházban és a parlamentben egy pár évet, de ez inkább egy ilyen mellékvágánya volt az én szakmai karrieremnek. Én elsősorban a kultúrával szerettem foglalkozni, és az érdekelt, és a mai napig is az érdekel, mint hivatás, és azt sem értem teljesen, sosem volt nekem arra. Persze az ember szeretne jól élni, meg szereti a luxust bizonyos keretek között.
Múlti a táskádat, Versace?
Nem, hol van? Nem, valami normális, nem tudom. Egyébként Amerikában szoktam vásárolni, megmondom őszintén, amikor még megengedhettem magamnak, hogy oda járjak, mert ott minden sokkal olcsóbb. De
nem az áfa a legtöbb helyen.
Igen, hát meg nincs is, vagy hát tényleg minimális. Úgyhogy nem ez a célom, hogy Versace táskákkal és nem tudom milyen nagy luxus ingatlanokkal rendelkezzek. Szeretnék jól élni és biztonságban élni, mint szerintem az állampolgárok többsége ebben az országban. És nem is értem, hogy miért van szükség erre a hivalkodó luxus életmódra, amit hát a miniszterelnökünk is ugye képvisel 60 pusztával.
60 pusztával, meg hát ugye a kis kollégái, a jacht, a helikopter, a repülőgép, tehát hogy úgy rendszeresen az ilyen ruhák, az olyan ékszerek, hogy úgy a képedbe van vágva, hogy hát te egy lúzer vagy, hát mi így élünk, ne haragudj, megtehetjük.
Hát ez mindannyiunk lelkében beleégett az a mondat a Lázárnak, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. Tehát ezt nagyon nehéz elfelejteni és megbocsájtani, és nekem onnantól kezdve nagyon rossz véleményem van minden fajta meggazdagodásról, igazságtalan meggazdagodásról, vagy ezekről az új gazdag ficsúrokról, akik a NERT képviselik.
Hát, hogy azért a Nemzeti Bankból elpárolgulódott, mit tudom én, 600 milliárd forint, nem is tudjuk mekkora pénz, csak látjuk, hogy itt egy Kecskeméti Egyetem pénze ment el 140 milliárdért, ott a Metropolitán Egyetem annyira, de itt azért csak lett belőle tegnap egy görög villa derült ki, múlt héten egy valami öbölszigeteki, öbölmenti ország, akkor egy kis New York-i palota, tehát, hogy azért valahova kerültek ezek a pénzek.
Hát igen, és hát az a szörnyű, hogy, és én ezért vagyok nagyon mérges, és nagyon csalódott ebben a elmúlt 15, lassan 16 évben, hiszen egy óriási lehetőséget kapott azzal a 2010-es kétharmados felhatalmazásával ez a rendszer, vagy ez a kormány, akik azóta hatalmon vannak, és ahelyett, hogy éltek volna ezzel a lehetőséggel, visszaéltek vele, visszaéltek a hatalmukkal, visszaéltek a lehetőségeikkel, kisajátították maguknak az országot, és ez szerintem egy óriási hiba. Tehát Magyarország az elmúlt, amióta Európai Uniós tagok vagyunk, gyakorlatilag egy Marshall-tervnyi segélyhez, ingyen pénzhez, kedvezményes hitelhez juthatott hozzá, és ebből fel lehetett volna építeni egy normális egészségügyet, egy normális oktatást, fel lehetett volna újítani az utainkat, a vasúthálózatunkat, tehát hogy rengeteg minden hasznos dologra, szociális kiadásokra lehetett volna többet költeni, és mondjuk nem hagyni, hogy ilyen mértékben leszakadjanak rétegek és elszegényedjenek. Tehát, hogy nagyon sok mindenre lehetett, hasznos dologra lehetett volna költeni. Ennek dacára ez a kormány folyamatosan azon dolgozott, hogy a saját klientúráját hogyan tudja újabb és újabb ingyen milliárdokhoz juttatni. Tehát, hogy ez egy óriási bűn ennek a rendszernek, és ezt mindenképpen ennek véget kell szakítani.
Véget. Viszont, tehát mégis az látszik minden fölmérésből, hogy meglehetősen sokan vannak még mindig, akik az egészségügy, az oktatás, az állapota, az infláció, egy csomó mindent mondhatnánk, a korrupció, a lopás, a látható lopások mellett kitartanak emellett a kormány mellett, és hát nagyon sokan olyanok, akik abszolút a kárvallottjai ennek az egész rendszernek.
Hát igen, ez számomra is egy nagy kérdőjel, és nem értem a társadalom egy jelentős részét, hogy nem képes felismerni azt, hogy gyakorlatilag a saját érdekeik ellen szavaznak négy évente, amikor az urnákhoz járulnak. Előbb-utóbb szerintem fel fognak ébredni, csak hát lehet, hogy még addig nagyon sok kárt fog okozni ez a rendszer nekünk. Magyarországi társadalom szerintem Csipke Rózsika álmát aludta az elmúlt 15 évben. Átadott minden jogot, minden lehetőséget a hatalomnak, rábízta magát, és elkényelmesedett és elaludt. Ez a hatalom, én úgy érzem magam Csipke Rózsika szerepében, hogy ez a hatalom mindent megtesz azért, hogy nehogy felébredjek, és infúzióval nyomatja belém a propagandát és a mérgező ideológiákat azért, hogy tovább üzhesse a piszkos játékait, és hogy szerintem elérkezett az a pillanat, amikor a társadalom egy jelentős része ebből az álomból az infúzió ellenére is fel fog ébredni, és másképp fog dönteni a következő szavazáson.
Erre szokták mondani, hogy a proféta szóljon belőled, meg legyen következő szavazás. Karnos József a vendégünk. Nem tudom, gyerekvédelmi botrány, vagy Zsolti bácsi botrány, vagy nem tudom, minek kell ezt nevezni. Engem most legutóbb az utolt szíven ebben az egész dologban, miközben persze sorra derülnek, hogy milyen elképesztő viszonyok vannak egy csomó helyen, azért remélem, hogy nem mindenütt, de hogy egy az állam gondoskodására bízott gyereket napi 1500 forintból etetnek. Tehát a reggeli, ebéd, vacsora, minden 1500 forintból, amikor nem tudom, mennyibe kerül egy kifli, egy gombóc vagy, hát nyilván azt nem eszik egy állami gondozó gyerek, mert már hogy 600 forint. Szóval tehát, hogy mi az 1500 forint, és akkor lehet, hogy Mészáros Lőrincnek csak két napi bevételét kéne bedobni, vagy a Nemzeti Bankból nem kellett volna 600 milliárdot ellopni, csak 590 milliárdot ellopni, és akkor a gyerekeknek habzsidőzsi lehetne.
Nehéz erről nekem úgy beszélnem, hogy a személyes érintettségemet ne említsem meg. Tehát én állami gondozott voltam, te nagyon jól tudod. És én 3 éves koromig voltam ugyancsak intézetben, tehát intézeti nevelésben, és 3 éves koromban nevelőszülőköz kerültem, tehát kikerültem az állami gondozásból, nem, mert nem tudtak örökbe fogadni, mivel az édesszüleim nem mondtak le rólam, akikkel egyébként soha életemben nem találkoztam, tehát nem is ismerem őket. Végkísérte a gyerekkoromat, végkísérte a fiatalságomat az, hogy én úgy születtem, hogy engem ott hagytak a kórházban, és nem kellettem a szüleimnek, tehát ez egy iszonyatosan nagy teher, amit az ember az egész életében hurcol magával. Ezek a gyerekek, magamból kiindulva is tudom, hogy ezek a gyerekek sérültek, nagyon, nagyon sok problémával rendelkeznek, iszonyatosan szeretethiányosak, arra vágynak, hogy valaki elfogadja őket, valaki gondoskodjon róluk, biztonságban érezhessék magukat. Én azért érzem ezt óriási nagy bűnnek, amit például a Szőlő utcában történt, mert ezekkel a gyerekekkel éltek vissza, ezekkel a gyerekekkel, ezeknek a gyerekeknek tették tönkre a jövőjét, az életét azzal, hogy egy olyan útra terelték őket, nem lehet, hogy nem is nem kellett kényszeríteni őket, csak arra ösztönözni őket, hogy válasszátok ezt a könnyebbik megoldást, ami 1-2 évig lehet, hogy könnyebbnek tűnik, mondjuk a testeteket árulni, és abból megpróbálni megélni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy ez egy óriási bűn, amit a törvény szigorával mindenképpen meg kell büntetni. De az, ami az egész körül kialakult, és amit ez a hisztéria, amit most a Fidesz generál ebből, mert érzik, hogy sarokba vannak szorítva, és érzik azt, hogy ez egy óriási probléma, főleg a választások előtt, hogy ez most így felszínre került, az nem segít az ügynek, hanem inkább árt, és ezeket a gyerekeket is nem a gyerekekről szól megint az egész, hanem arról szól, hogy megpróbáljuk a saját bőrünket védeni. Egy dolog számomra biztos, tehát hogy az, hogy ez ilyen sokáig el volt tusolva, és nem foglalkoztak vele, ennek kellett, hogy legyen a hatalom részéről valaki segítője, támogatója ennek a Szőlő utcai intézet igazgatójának. Nem tudjuk, hogy ki ez, senki nem állította egyébként, hogy ez Semjén Zsolt lenne, vagy akármelyik fideszes politikus, nem tudjuk, hogy ki ez, de a társadalomnak egy jogos igénye, hogy tudni akarja, hogy ki volt az, kik voltak azok, és milyen okból, milyen szándékból segítették ennek a gazembernek a tevékenységét. Erről szeretnénk információhoz jutni, és most ezt próbálja a hatalom mindenáron megakadályozni, hogy mi ezt megtudhassuk. Tehát innentől kezdve nekem nagyon büdös az egész, és nagyon nem érzem magam, nagyon nem tudom elhinni azt a fajta propagandát, amit most a Fidesz éppen nyomat.
Az, hogy előfordulnak ilyen szörnyűségek, mint amiket most gyanítunk ennél a Szőlő utcai intézménynél, bár itt közben mások is előjönnek, az mi a jó? Szóval lehet, hogy mész haza az utcán és leütnek. Szóval, hogy bűncselekmények sajnos történnek, és vannak bűnöző emberek, és akkor jöjjön a rendőr, keresse meg, fogja meg, hallgassák ki, miért csinálta a bíró, meg ítélje el, és akkor valamennyire, ha attól még ugyan a fejbevágásom nem, visszamenőlegesen nem szűnt meg, de mégis valahogy helyreáll valamennyire legalább a világ igazságosága. De az egy rendszer, az a rendszer hibája, hogy ezt évekig, hosszú évekig hagyják, hogy a feljelentőket vegzálják, hogy nem vizsgálják ki, hogy a pasi, vagy az ilyen pasik, vagy nők működhetnek tovább, az bizonyos szempontból még szörnyűbb is, mint hogy ilyen figurák, vagy nem is tudom, lehet ezt így miért is kérni, mint hogy ilyen figurák bekerülnek a rendszerbe, bár az is elég ronda dolog.
Igen, és az a probléma még ezzel kapcsolatban, hogy semmilyen Zsoltnak is a védekezése meg a felszólalása, tehát hogy megpróbálják a problémát elterelni olyan irányban, hogy összemossák a pedofiliát például a melegekkel, ami egy óriási bűn és egy óriási hazugság szintén. Mindannyian tudjuk, hogy a pedofília az nem szexuális beállítottságtól, orientáltságtól függ, tehát hogy nem, lehet ugyanúgy egy heteroszexuális is pedofil, és lehet úgy egy homoszexuális is pedofil. A legnagyobb probléma ezzel, ami a pedofília körül is kialakult, és itt most nagyon szeretnék óvatosan fogalmazni, nehogy pedofil simogatónak tituláljon valaki, de hogy azért az eléggé elgondolkoztató és eléggé elszomorító az, hogy Magyarországon, ha valaki ezzel a problémával küzd, tehát pedofil mondjuk, érzi magáról, hogy van benne ez a fajta hajlam, ami egyébként kialakulhat genetikai alapon is, kialakulhat olyan traumákból, amik az élete során érték. Tehát, hogy nagyon sok oka lehet, ezt mai napig is kutatják, és nem tudják pontosan, tehát nincs erre egy egyértelmű válasz, hogy mitől lesz valaki pedofil. De hogyha valaki ezzel a problémával küzd, akkor onnantól kezdve, hogy tabusítjuk ezt a problémát, nincsen lehetősége arra, hogy segítséget kérjen. Tehát, hogy ezek az emberek, ezeknek jelentős része nem annyi pedofil van, ahány pedofil esetre fényderül, hanem ennél valószínűleg jóval több, de nagyon sok ember ezt el tudja folytani, és el tudja
meg az
magában.
Esetek egy része valószínűleg nem derül ki.
Egy esetek része nem derül ki, vagy egy esetek része csak abból áll, hogy mondjuk gyűjt erről szóló videókat, a másik az megpróbálja tetlegességgel is, tehát hogy cselekvéssel is ezt kielégíteni, ezt a vágyát. Mindegy, de van, nem is ezekről beszélek, mert nyilván ez egy undorító dolog, amit el kell ítélni és meg kell büntetni. De tudnunk kell segíteni nekünk társadalomnak, tudnunk kéne segíteni azokon az embereken, akik szeretnének úrrá lenni rajta, szeretnének meggyógyulni belőle, vagy kigyógyulni belőle. Erre vannak szakemberek, lehetnének olyan pszichiáterek, pszichológusok, akik erre specializálódnak.
Lehet, hogy
hogy vannak is, csak nem mernek egyrészt nyilvánosság elé állni, vagy nem mernek a betegek sem hozzájuk fordulni, hiszen akkora tabu ez az egész, és olyan elítélés, és olyan eleve Magyarországon, Kelet-Európában a mentális betegségekkel szemben van egy előítélet. Tehát, hogyha az ember már arról beszél, hogy pszichológushoz vagy pszichiáterhez jár, akkor olyan furán néznek rá.
Már talán
ez változik, tehát a fiatalabb generációnál ez már kezd azért normálisabbá válni. Egyébként én is gondolkodom rajta, nekem is szükségem lenne, mert az öregedés és az öregség és a ezzel járó problémákat is valahogy meg kell tudni valakivel beszélni, fel kell tudni dolgozni. Tehát, hogy én szerintem egy pszichológus, egy pszichiáter nagyon sokat tud segíteni az embernek. De amikor bizonyos dolgok ilyen szinten tabusítva vannak, akkor ellehetetlenítjük azt, hogy ezeket az embereket segítsük és meggyógyítsuk, és ezzel a társadalmat megmentsük attól, hogy ilyen esetek a jövőben előfordulhassanak.
Szerintem biztos még sok példát is tudunk, de ez a, és a seméni kommunikáció erre jó példa, hogy a melegekből, tehát ellenséget kell mindig csinálni, ellenség most az ukrán, a Soros, a Brüsszel, a meleg, és akkor hogy csinálunk belőle ellenséget? Hát úgy, hogy, mert most jó, meleg, az még önmagában talán nem lenne elég még semmilyen Zsoltnak se, hogy akkor össze kell mosni a pedofiliával, amiről ugye azért nem gondolhatsz jót.
Persze.
Tehát, hogyha a pedofil olyan, mint a, vagy a meleg olyan, mint a pedofil, akkor már vele is baj van.
Persze.
És akkor aki még úgy védekezik a parlament, vagy én voltam az első, aki felszólalt ellen, és valami olyasmit mondott.
De ugyanez van az ukránokkal, igen, is, már elnézést, igen, kérek, hogy közbeszólok, de hogy, hogy Magyarországon már, ha valaki kiáll azzal, és akkor én most hagyd mondjam azt, hogy szláva ukrajni, kiáll azzal, hogy dicsőség Ukrajnának, akkor azt lehazárulózzák, meg nem tudom, tehát olyan szinten bornírt az egész, amit ezzel a kapcsolatban a propaganda folytat ezzel a témával kapcsolatban, tehát hogy tényleg a szomszéd országunkat megtámadta egy agresszor, és mi az agresszor mellé akarunk állni.
Hát és mi talán ne használjuk.
És tessék?
Nem mi. Mi például biztos nem akarunk.
Magyarország. Csak az a baj, hogy ez mindenki a külvilág, a nemzetközi közvélemény, az minket magyarokként, Magyarországként apostrofál, és innentől kezdve gyakorlatilag akár akarom, akár nem, sajnos nekem is kell ennek a következményeit vállalnom, amikor utazom, amikor másokkal beszélgetek, amikor Magyarországról kérdeznek, akkor sajnos ez rajtam is csattan ez.
Igen, ez kétségtelen, de azért fontos például a Klubrádió is, hogy működhessen, hogy hangot kaphassanak azok a szervezetek, azok az emberek, akik másképp gondolják, mert azért elég sokan gondolják azt, hogy Ukrajnát támogatni kell a honvédő harcában, hogy a melegség az messze nem egyenlő a pedofiliával, és akkor arról, amit még mondtál, hogyha valaki esetleg pedofil hajlamok vannak, azt mégse azonnal bunkósbottal agyonverni kéne, hanem megfelelő szakértő segítséget adni neki, hogy ezek a dolgok is elhangozhassanak.
Mindig azt gondolom, vagy azt gondoltam, hogy meg azt vallom, hogy ugye van két politikai oldal, most nyilván leegyszerűsítve, tehát én nem szeretem ezt a jobb és baloldal definíciót, de van mondjuk két nagy politikai oldal, nevezzük az egyiket konzervatívnak, a másikat mondjuk liberálisnak, hogy akár melyiket megnézzük, tehát hogy mind a kettő nyilván a saját értékeit és a saját elképzeléseit szeretné megvalósítani, és amentén kíván politizálni. Csak az a óriási különbség a kettő között, hogy az egyik a másikat ki akarja iktatni, likvidálni akarja, el akarja minden áron hallgattatni, és semmi fajta létjogosultságát az ő nézeteinek és az ő elveinek nem akar elfogadni. Míg a másik az úgy kíván egy sokszínű, befogadó, elfogadó társadalmat építeni, hogy ugyanúgy elfogadja a konzervatívot is, meg a vallásost is, meg a katolikust, zsidót, muszlimot, ateistát, akármelyiket, meleget, heterót, családost, szinglit, ugyanúgy a társadalom egyenrangú tagjának képzeli el, mint saját magát a liberális gondolataival. Tehát, hogy a liberalizmus nem egy kizáró, nem egy kirekesztő ideológia, míg a másik sem alapvetően nem kéne, hogy az legyen, de ez a rendszer és ez a rezsim, ez a konzervatizmust egy kirekesztő és intoleráns, rasszista ideológiává, nacionalista ideológiává degradálta.
Ráadásul nem csak Magyarországon, mert most azért sokkal nagyobb
a baj. Ez egy világtendencia, mert nyilván nagyon sok problémával küzd egyébként a bolygó, tehát ez meg a másik dolog, hogy meg kell tanulnunk globálisan gondolkodni, tehát lehet, hogy ideig, óráig kerítésekkel meg lehet oldani problémákat, de itt globális problémákról van szó, tehát emlékszel, János, mi a gimnáziumban földrajztanárunk, azt hiszem ugyanaz volt, már ő beszélt arról, hogy előbb-utóbb itt népvándorlás fog megindulni a világba, a dél és az észak, a szegényebb és a gazdagabb régiók között el fog indulni egyfajta vándorlás, illetve most már ezt felgyorsította nyilván a klímaváltozás is. Meggyőződésem az is, hogyha valaki keresztény gondolkodású, vagy hisz a teremtőben, akkor el kell, hogy fogadja azt, hogy a teremtő nem csak magyarokat és Magyarországot teremtette meg, hanem megteremtette egy földgolyót több milliárd emberrel, és egy élővilággal is, tehát az más kérdés az, hogy az ember mellett ott vannak az állatok, és ott van az élővilág is, akiknek ugyanolyan joguk van egyébként arra, hogy túléljenek, és megmaradjanak, és hogy nekünk, embereknek, akik gondolkodó lények vagyunk elvileg, homo sapiensek vagyunk elvileg, tovább kell tudnunk látni a saját önző kis érdekeinken, és meg kell tudnunk felelni annak a kihívásnak, hogy a globális problémákkal közösen tudjunk foglalkozni. És igenis el fog indulni a népvándorlás, ami már el is indult egy bizonyos tekintetben, és nekünk azon kellene dolgozni globálisan, hogy ennek a szabályrendszerét, keretrendszerét kialakítsuk, hogy ez valamilyen módon kontrollálva legyen, de nem megakadályozni, nem mindenáron, mert abból előbb-utóbb úgyis csak háborúk lesznek. Tehát el fognak kezdeni az emberek akkor harcolni, mert élni akarnak, ahol ellehetetlenedett az élet, sivataggá vált minden, el akarnak menni egy olyan helyre, ahol víz van. Nekünk ezen kell tudnunk dolgozni közösen.
De hát ennél nyilván jóval egyszerűbb, mert ezek nagyon nehezen megoldható feladványok. Nyilván sokkal egyszerűbb rögtön ellenséget csinálni. Tehát nem megoldani a problémát, hanem ellenség, üss szét, taposd el.
De ez az egész 15 év erről szól, ellenséggyártásról, figyelemelterelésről, ahhoz, hogy a saját kis tiklieinket tudjuk nyugodtan
űzni. Az Atombusza nem olyan kis tikli, az például egy nagy tikli, meg az MNB Bank is egy elég nagy tikli.
Idézőjelben mondtam nyilván. Tehát hogy az egész erről szól, és nekem ezért nagyon fáj az, hogy azért haragszom nagyon Orbán Viktorra személy szerint is, mert én Orbán Viktort egyébként egy tehetséges és értelmes embernek tartom. De a tehetségét és az intelligenciáját gonosz dolgokra használta. Rombolt ebben az országban, ártott nekünk rengeteget, Magyarországnak is, és a magyar embereknek is. Ezt egy értelmes embertől, ha ő azt tudnám mondani, hogy buta, hozzá nem értő, nem tudom, akkor se szeretném nyilván, de másképp ítélném el. Én azt gondolom, hogy ez, amit kiépült, ez a fasisztoid rendszer az elmúlt években, ez egyszerűen elviselhetetlenné kezdett már mindannyiunk számára válni, akik most tüntetni járunk, és a hang, felszólalunk bizonyos ügyekben. Ezt meg kell tudnunk változtatni, meg kell tudnunk szüntetni, mert így nem lehet élni ebben a mérgező légkörben, ami jelenleg Magyarországot jellemzi.
Hogy valószínűleg egy más mércét, vagy más világot képzel el, egy ilyen fasisztoid, latin-amerikai, egy latin-amerika se olyan valószínűleg, mint ez a példabeli latin-amerika, ahol van egy szűk, gazdag réteg, a többiek pedig minél nagyobb nyomorba élnek, annál hülyébbek, és annál inkább szeretnek minket, mert annyi esük sincs, hogy most ez a gondolat, és ő egy ilyet, vagy ők, mert ez nem egy ember, ilyet szeretnének megvalósítani, és ebben bizonyos szempontból elég jól haladnak.
Ne vitassuk el azt, hogy ő is nyilván azt gondolta, hogy azzal, hogy feltőkésíti a barátait, hogy azzal majd segít az országnak, és azzal majd munkahelyeket teremt, meg azzal majd nem tudom, tehát nyilván voltak
ilyen... Én ezt részben erősen vitatnám.
Voltak nyilván neki is, tehát én nem vitatnám el egyik oldaltól sem azt, hogy hogy szeretik a hazájukat, és hogy
ezek szavak,
hogy
ezek, szeretik, olyan, ezek a pornépnek szeretnék, meghagyott szavat onnan nézve.
De ne vitassuk el az ellenfelünktől se ezt a
hazaszeretet.
Ha látjuk, hogy mit csinál.
Mondani nagyon sokszor mondja, az mondja, de az miért hazaszeretet, hogy lerohasztom az egészségügyet, miért hazaszeretet, ha tönkreteszem az oktatást, miért hazaszeretet.
Ez dilettantizmus is, nem csak rossz indulat. Rossz indulatot én azt máshol, ezt inkább a propagandában és a kommunikációjukban fedezem fel. Az intézkedéseik jelentős része egyszerűen dilettáns.
Tehát, az szerintem nem dilettáns.
És ez azért is van, bocsánat, de ez azért is van, mert egyszerűen nem hajlandók szóba állni a társadalommal, nem hajlandók szóba állni a szakmával. Tehát, hogy a döntéseket úgy hozzák meg sorjában, hogy egyik estéről a másik reggelre ugye megszületnek a különböző határozatok, rendeletek, törvények, a szakma teljes mellőzésével és a szakmai kifogások meghallgatásával, vagy megfontolásával legalább. Tehát, hogy ez a fajta, és ez az autokratizmusnak sajnos velejárója, tehát amikor mindenki egy embertől függ, és mindenki egy ember akaratát és igényét lesi, és próbálja kiszolgálni szolgalelkűen, akkor ez ide vezet, tehát ilyen hibákkal, ilyen defektekkel jár, akkor sajnos az ország működése.
Kardos József, a vendégünk a Fidesz egykori, nagyon régi alapítója, kulturális menedzser. Biztos, hogy a tévedés meg a hibázás lehetősége nagyobb egy egyszemélyi uralomban. Ugyanakkor, most mondok egy példát, az adórendszer, a személyi jövedelem adórendszer. Az, hogy a háromgyerekes anyák adókedvezményt, vagy most adómentességet kapnak, ezzel lehet vitatkozni, lehet érvelni mellette, ellene, ez példám szempontjából részletkérdés, de az világos, hogy valaki minél nagyobb jövedelmű, annál többet spórol meg. Tehát azok a háromgyermekes anyák vagy családok, ahol igazán rászorulnának a támogatásra, ahol nagyon nagy hiány van, azok ugye ebből nem tudnak szinte semmit, vagy nagyon keveset élvezni, mert nincs jövedelmük, amiből le tudják vonni. És egy csomó ilyen van a szociális juttatásokban, hogy ez a perverz szociálpolitika, ahol a szegényebbek finanszírozzák a gazdagabbakat. Ez nem dilettantizmus, hát ez pontosan látszik. Ez egy végrehajtott terv, amiben az alacsonyabb jövedelműek, a szegényebbek, a kistelepülősenérebbek ennyit érnek nekik, úgyis behozzák a szavazatokat, hogy mi a fenének adjunk nekik több pénzt. Vesztegessük meg a gazdagabbakat.
Hát igen, ez a Orbáni ideológia része, hogy a szociálpolitikát azt abszolút nem tekintik prioritásként, illetve ugye már az említett Lázár-féle mondat is ezt tükrözi, hogy meg a munkaalapú társadalom, emlékszünk erre, hogy ezzel indítottak, hogy majd itt munkaalapú társadalom, és akkor közmunkára tereltek egy csomó embert, és akkor ezzel dicsekedtek, hogy jaj, megoldottuk a munkanélküliséget, hogy milyen jó lett nekünk. Holott a közmunka is, hát ideig, óráig lehet, hogy segítség valakinek, de ha valaki ebbe beleragad, már pedig nagyon sokan beleragadnak, és nincsen tovább lépési lehetőség, akkor inkább csak káros tud lenni. Tehát, hogy egyszerűen kiölik, tudatosan azon dolgoznak, hogy kiöljék a társadalomból a szolidaritásra való képességet, hogy megpróbáljak empátiával, érzékenységgel fordulni nálam elesettebb embertársaimhoz, és megpróbáljak rajtuk segíteni. Ezt kiölik, és tényleg az adópolitikától kezdve, de nem csak az adópolitika, hát rengeteg mindenben egyszerűen nem akarják jobban segíteni a jobban rászorulókat. Tehát, hogy ez a nagyon szomorú, hogy én állami gondozottként az előző átkos rendszerben pozitív diszkriminációban részesültem. Igenis, bevallom, úgy kerültem egyetemre, hogy plusz pontot kaptam azért, hogy én állami gondozottként jelentkeztem és elvégeztem. Tehát, hogy volt egyfajta pozitív diszkrimináció, generáció ebben a rendszerben. Ami engem abban segített, hogy hátrányos helyzetűként is el tudtam végezni mondjuk egy felsőoktatási intézményt, és diplomát tudtam szerezni. Erre a fajta pozitív diszkriminációra szerintem egy társadalomnak szüksége van ahhoz, hogy egészséges tudjon maradni. Tehát nem hagyni kell, és még egyet taszítani is rajta, lökni egyet a szakadékba, zuhanjatok le a Taigetoszról hátrányos helyzetű szegényebb rétegek, hanem megpróbálni őket felemelni, megpróbálni őket oktatás és szociálpolitika keresztül lehetőséghez juttatni. Nem mindenki fog tudni nyilván élni vele, lehet, hogy vissza is fognak bizonyos emberek ezzel élni.
Nemzeti bankelnökök is időnként visszaélnek a helyzetükkel, ilyen
van. De a társadalom ettől lesz egészségesebb, ettől lesz, a gazdaság ettől fog tudni fejlődni, hiszen ezek az emberek értékesebb tagjai lesznek a társadalomnak, és többet fognak tudni tenni a társadalomért, és többet fognak tudni költeni is a társadalom gazdasági felgyarapodása érdekében.
Tegyük fel, hogy belátható időn belül ennek a vircsapnak vége lesz. Mert te is szoktad mondani, hogy egyszer vége lesz, mindennek vége lesz. De hát az emberek ugyanazok maradnak benne, azok, akik elfelejtették, vagy sokan elfelejtették, hogy mi az a szolidaritás, hogy mit jelent az, hogy segítőkészség, hogy mit jelent az, hogy mégsem egy ilyen fél vagy félzsarnoki rendszerben kell helyezkedned, ahol mondjuk, hogyha rosszat mondasz, akkor egy csomó munkahelyről kivágnak, vagy rossz helyre x-elsz a Facebookon, akkor az akár az állásodba is kerülhet. Szóval, hogy lehet ezen túlesni, vagy túlhaladni?
Szerinted. Le kell váltani a rendszert. Tehát el kell.
Az elég?
Tehát, hát nem elég.
Holnaptól ezzel jól tudjuk csinálni.
Nem.
Főnökök elmennek, nem. Jól csináljuk.
Nem. Itt olyan mértékű rombolás volt az elmúlt 15 évben, hogy ezt visszaépíteni legalább egy újabb 15 év, ha nem több. Tehát, hogy ez nem egyik napról a másik napra fog megoldódni. De el lehet indulni ezen az úton, és szerintem most erre jó esély is van, hogy el fog indulni az ország erről ezen az úton. Nekünk az a dolgunk most, hogy értelemmel és nem érzelemmel megpróbáljunk jövőre a szavazófülkékhez járulni, és megfelelő helyre x-elni. Leváltani ezt a bűnös, gonosz, kártékony rendszert, amiben most élünk, és elkezdeni felépíteni egy új Magyarországot. De ez nem fog magától felépülni. Tehát itt nyilván mindannyiunknak ebbe dolga lesz. Ugyanúgy kritikusan, tehát én nem szeretem azt, hogy akkor most az egyik messiásból a másik messiásba kezdjük bele rakni minden hitünket. Nem kell a politikusokban messiásként hinni. Tehát politikus az egy szakma, amit csinál, egy ideig csinálhatja jól, aztán utána elromolhat nyilván, ő is csinálhat hülyeségeket, hibákat. Tehát folyamatosan, kritikusan kell nekünk szemlélni, állampolgárokként is. Ugye erre van egyébként a független sajtó, hogy ebbe segít nekünk, hogy elfogulatlanul, oldaltól függően, a hírek mentén.
Nem véletlenül nyírták ki a független sajtó nagy részét.
Így van.
Az első pillanatokban.
Vették el például a Klubrádió frekvenciáját, igen. Tehát, hogy ez szerintem még rengeteg tennivaló van, és ez nem fog egyik pillanatról a másikra megvalósulni, és nem is örülnék neki, hogyha most nagyon sokan abba élnék bele magukat, hogy majd áprilisban, ha jól szavazunk, akkor májustól majd jól élünk. Nem így lesz. Tehát itt nagyon sok disznóság ki fog még derülni, Orbánról is, és a bandájáról is, tehát, hogy itt nyilván ki fognak még esni a szekrényből csontvázak, amik nem is gondolunk, és ez egy hosszú idő, amíg az emberek gondolkodását, mentalitását egy helyes irányba lehet terelni. Egy olyan, nem kell, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodását, ideológiáját, hanem arra kell őket trenírozni, és arra kell őket nevelni, hogy elfogadjuk egymást különbözőként, másként gondolkodóként, másként más szexuális orientáltsággal, más bőrszínnel, más más vallással rendelkezőként. Tehát, hogy ne akarjunk minősíteni embertársakat, csoportokat azért, mert ő másmilyen, azért, mert ő neki mások a szokásai. Ne akarjunk méltóságában másokat megalázni és meghurcolni másképp gondolkodása miatt. Tehát, hogy egy nyitott társadalmat próbáljunk meg felépíteni, és abból remélhetőleg előbb-utóbb egy élhetőbb, szabadabb, levegősebb, hogy éljek ezzel a szlogennel, ugye több levegőt szeretnénk felépíteni. És lehetőségünk szerint ebben élni.
Csak annyit mondhatok erre, hogy úgy legyen. Köszönöm szépen Kardos Józsefnek, a Fidesz egykori alapítójának, kulturális menedzsernek, hogy megint beszélgetett velünk, és köszönöm szépen mindenki figyelmét. Ugye a Klubrádió azért szólhat, azért készülhetnek videók, azért szólhat a rádió, mert hallgatóink, nézőink segítenek minket, még olyan 70 millió forintot ebbe a szezonban össze kell gyorsan gyűjtenünk. Körülbelül a klubradio.hu internetes oldalon minden ezzel kapcsolatos adatot megtalálnak. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak a szerkesztő Bencsik Gyula, Král Kevin, Csorba László, Baló Krisztián, a stúdióban Helsovics Eszter volt itt velem a telefonnál, Simon Erika és a híreket Báder Tamástól hallottátok. Dési János voltam, a viszonthallásra.